Akkor játszik. A 2010-es nyári szakai koncerten a Schönbrunni kastély parkjában szabadtéren zenéltek a művészek, így a bolygók, a csillagok és a hold szolgált a zenei interpretációk témájául. Csillagok háborúja, szférák zenéje, Mars, esti csillag. Ma 20:41 perckor. A Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 22-én 19:35 a Bartók Rádióban, május 23-án 19:40 a Dunán, május 24-én 21:00 az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:00. Bartók Rádió zenei díj 2026.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Műsorunk vendége Marton Éva, aki idén a Bartók Rádió zenei díját adóján életmű díjat kapott. Először is nagy szeretettel gratulálok a rangos elismeréshez, a hallgatóknak pedig elmondjuk, hogy a régi ismeretség miatt kérted, hogy ezúttal is tegeződve beszélgessünk itt a stúdióban.
Köszönöm szépen, én nagy örömmel jöttem ide a tettek helyére, hiszen hány előadást csináltunk? Miért? Én már nem tudom,
hát de hány felvételt.
Igen.
Adást hallottak lemezelő címmel a hallgatók.
Így van, és tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. És hát a díj az egy óriási nagy dolog. Már nem vártam, megmondom őszintén, életemnek ebbe a periódusába, hogy még ilyen csodálatos díjat kaphatok egyáltalán, hiszen rengeteget dolgozom a mai napig is, végzem a munkámat, keresem a tehetséges embereket.
Most is innét a stúdióból, majd az Operaházba mész, és a Marton Éva Opera stúdió növendékeivel foglalkozol.
Igen.
De ha valakinek ilyen gazdag pályája van, és tényleg Magyarországon és nemzetközi szinten is, gyakorlatilag minden díjat megkaptál. Azt hiszem, hogy hiányérzeted nem lehet a külföldi operaházak elismerésétől kezdve a milánói Scalán át a barcelonai Liceuig, de akár a New York Times 3-szor választott meg az év énekesnőjének Amerikában. Ennél többet azt hiszem, hogy nem kívánhat az ember. Azért mégis tud örülni még egy díjnak.
Persze, hogy örülök. Természetes, hiszen Magyar Rádiótól kaptam, a Bartók Rádiótól, magyar emberektől. Az mindig egy plusz, az egy csodálatos dolog. És ne felejtsd el, hogy a felvételek után, amit mi itt közösen készítettünk ebbe a stúdióba, a visszhang mindig óriási volt.
Az fontos egyébként, hogy maradjon nyom az ember után, hogy legyenek olyan felvételek, amit akár 50-100 év múlva is tudnak hallgatni az emberek?
Én ezt megfordítanám. Nem nekem fontos, hanem az utána jövő nemzedéknek, akik ebből fognak táplálkozni, és ehhez nyúlnak, hiszen elrettentő, rémisztő, hogy nem tudják, hogy mi volt ezelőtt 20 évvel, 30-al, 40-nel, mi volt, amikor volt a hőskor.
Kicsit menjünk vissza a gyerekkorra, a második világháború után járunk, a kis Heinrich Éva a Ferencvárosban, a Bakács utcában lakik, és nem a muzsikát hallgatja még, hanem jár a könyvtárba, és szinte el se bírja azt a sok könyvet, amit kihoz és olvas, és aztán egy kicsit, ha már nagyobb lesz, akkor pedig elkezdi a sport érdekelni. A röplabda is, ifi válogatott is voltál, ugye?
Igen, de ha szabad mondanom, azért a zene már ott volt. Zongorára jártam, a Mester utca 19-ben volt egy nagyszerű tanárnő, Bíró Kató, és már egész kiskorom óta ott voltam, nagyszerű szólfés tanárnő volt, aki a kodály módszerrel tanította meg a hangközöket, és egyáltalán a tiszta éneklést, és abból élek még a mai napig is. Úgyhogy ezek felejthetetlen pillanatok, és ez adta meg végső soron az alapot az életemnek.
Hogy
ezek az emberek.
Az óra, hiszen édesapád egy híres séf lett.
Szakács, igen, főszakács volt.
Anyukád pedig otthon nevelte
hát
a gyerekeket.
Hát abban a pillanatban és azokban az időben, igen, a három gyerek még relatív kicsi volt.
Te voltál a legkisebb.
Én voltam, igen, én voltam az ötödik gyermeke édesanyámnak.
De csak hárman maradtak.
Igen, kettő elment. Nagyon nyugodt, szép gyerekkorom volt, semmit nem éreztem, hogy valaminek a hiánya van. Igaz, hogy télen a bátyámnak a tért nadrágjába jártam. Az volt az én hosszú nadrágom. Engem az nem érdekelt.
És akkor bejött az életedbe a zongora, azt te magad választottad, de ki az, aki fölfedezte, hogy itt bizony nem zongorázni kell, hanem énekelni?
Hát nézd, énekelni mindig énekeltem. Szerintem már úgy jöttem a világra is, hogy nem kiabáltam, hanem énekeltem. Ez vicc most persze. De állandóan énekeltem gyerekkoromban is gyermekdalokat. Az általános iskolában pedig volt egy jó tanárnőnk, a Raksányi Magdolna, aki nagyon-nagyon szeretett gyerekekkel foglalkozni és tanítani. És akkor különböző gyermekoperákat előadtunk. Én bátran énekeltem lámpaláz nélkül. Mondták, Évike, énekelj, vagy Éva, énekelj. Én már kinyitottam a számot, mint a kismadár, és énekeltem. Tehát nem volt gátlásom.
Körülbelül 52 tájékán kezdted el a zongorázást, és eltelik 30 év, és ott állsz a Metropolitan Opera színpadán, Ponchielli Gioconda című operája, és annak is a premierje, Placido Domingo, a partnered, és meghódítod New Yorkot.
Így volt. A Gioconda azért volt érdekes, mert előttem Tebaldi énekeltet, és én nagyon szerettem a Tebaldinak a hangját, gyönyörűen tisztán intonált. Az egy nemes hang volt, és ez egy nagy megtiszteltetés volt, hogy a kitisztított ruhájába egy kicsit át kellett alakítani, de ő is egy magas termetű énekesnő volt, és ez egy jó érzés volt, ez egy olyan jó volt, hogy én vagyok a következő, na, most én mit tudok adni.
De ez egy kicsit ilyen stafétabotnak is érezted,
mindig,
hogy hiszel ezekben?
Mindig. Hát ez többször megtörtént az életemben, később a Turandottal, amikor Birgit Nilsson mondta nekem, pont a Frauenstein alatt a Metropolitanben, Éva, te már kész vagy a Turandotra, és akkor ránéztem, mondom, tényleg, ezt komolyan gondolod? Azt mondja, igen. És pont abban a pillanatban a férje már lekötötte a Bécsi Staatsoperrel a Turandotot. Tehát annyira egybeestek a dolgok, ezek az úgynevezett idézőjelben teszem véletlenek, mert nincs véletlen. A sors az, hogyha jól végzed a dolgodat, az kiszámítható, nem kiszámíthatatlan. Ha te becsületesen és rendesen és tisztességesen dolgozol, akkor tudod, hogy mi a következő, és mi lesz azután, meg tudod tervezni az életedet. Ha csak nem jön valami külső tragédia, akkor az ember azért ki tudja számítani, hogy milyen lesz a jövője. Ez, ami ma nincs meg. Ezzel is szegényebbek vagyunk, tervezünk, van egy hirtelen változás, és nem tudjuk, hogy melyik irányba megyünk tovább.
És amikor az ember föláll mondjuk a Metropolitan színpadára, akkor azért úgy néha beugrik a Ferencvárosi Éva?
Soha.
Akkor mindig csak előre tekintettél?
Mindig előre. Soha. Soha. Nem. Nekem nincsenek olyan dolgok, ami olyan történt volna velem, nagyobb dolog, ami esetleg kellemetlen, vagy baj, vagy sértet, vagy bánatot okozott. Én nem tudok olyan dologról beszélni, mint egy baleset, vagy valami. Talán apám halála, ami hirtelen volt, egy szívinfarktus kapott. Később talán anyám halála, tehát ezek a halálesetek, de ez is olyan, hogy ez a sorsunk, ez az életünk. Megszületünk és meghalunk. Tehát nem háborogtam soha, se elfogadtam.
Szerencsére férjed Zoltán archívumának rengeteg felvételt már meg is tudtunk régebben is mutatni a hallgatóknak, és most azt kérted, hogy ezt a bizonyos Gioconda premiert, ugye a címszereplő legismertebb áriáját mutassuk meg. A felvétel tehát a New Yorki Metropolitanben készült 1982. szeptember 25-én, és Giuseppe Pattané volt a karmester, Marton Éva énekel.
Thank you.
tehát még percekig szólt a bravózás és az éjjelzés a New Yorki Metropolitanben 1982-ben. A Gioconda című operából a címszereplő áriáját hallottuk Marton Évától. Giuseppe Patané volt a karmester. Azt mondtad, hogy gyakorlatilag le kellett intened a közönséget?
Hát furcsa volt, de azt mondtam, hogy pszt, menjünk tovább. Menjünk, mert még van még egy jó vaskos rész, és mondtam, hogy nyugodjanak meg, és kedvesen.
Majd
és
a végén lehet tapsolni megint.
Igen.
Egyébként ez egy kicsit megakasztja az énekest, amikor ekkora a tapsolja.
Engem nem akasztott meg.
Vagy inkább szárnyakat.
Nem, ez tapsa soha nem. Hát képzeld el, hogy Barcelonában, a Jenufában az Istenes asszonyt énekeltem, és a második felvonás után a közönség úgy tapsolt, hogy végig tapsolta a szünetet, 15 percet.
Azt mondtad, hogy a magasságok soha nem okoztak gondot, bármit ki tudtál énekelni, de most hallották a hallgatók, hogy itt milyen mélységeket énekeltél, az ugyanilyen könnyen jött?
Hát nézd, ott több mellrezonancia van, itt technikailag kell ezeket megoldani, hiszen ez tiszta verizmo, és a verista operákat énekelni, ez egy külön műfaj, ott nagyon virtuózon kell kezelni ezeket a hatalmas ugrásokat, amikor egy felső magasságot egy alsó regiszter mély hangjaival össze kell kötni.
Az ember, ha így végignézi azt a rengeteg helyet és azt a rengeteg szerepet, amit alakítottál, akkor talán nem is gondolja, hogy azért neked sem indult simán a pályát, hiszen a Zeneakadémiára azt mondták, hogy jövőre jöjjön vissza, még éretlennek tartottak, aztán elvégezted a Zeneakadémiát, akkor vártad, hogy fölvesz az operaházot, azt mondták, hogy várjon még egy kicsit.
Mondjuk azt, hogy nem vettek föl a Zeneakadémiába, igazuk volt, mert egy nagyon fiatal gyerek voltam még, a hangom nem volt még teljesen az enyém, tehát olyan értelemben, hogy akkor jöttem egy pár hónapja vissza a hatalmas mutációból, én nem mutáltam. Nekem a gyönyörű magasságom pillanat alatt eltűnt, és lement egy oktávra a hangomnak a távolsága, de oktáv az ugye 8 hangból áll. Az végsősorban egy tragédia volt, amit én akkor átéltem. De hála Istennek tudomásul vettem, hogy van remény, azért kezdtem el sportolni, azért kötöttem magam le más irányba, hogy az a fajta súng, ami bennem volt kezdettől fogva, az ne szakadjon meg, hiszen annál rosszabb nincsen, amikor az ember leül és nem csinál semmit. És nincs célja. Én mindig egy célt raktam magam elé. És akkor azt mondták, hogy kérem, jöjjön vissza egy év múlva a Zeneakadémián, visszajöttem, nem is kellett se szólfés, semmiből vizsgáznom. És akkor fölvettek.
Bekerültél az operaházba, de azt, ha jól tudom, akkor Zoltán bíztatott abban, vagy bízott már a kezdet-kezdetén, hogy neked nemzetközi karriered lesz. És...
ő megmondta, mindenki kinevette őt, saját édesapja, az én anyám is, mindenki hitetlenkedett, és ő azt mondta, nem, te leszel az egyik legnagyobb énekesnője ennek az évszázadnak. Nekem mindig az volt az érdekes, hogy akik bejönnek, és bizony kemény pénzt fizettek ezért, annak adjak valamit, és adjam az utolsót is, ami bennem van, az utolsó csöpp erőmet.
Hát ilyen nagy rajongás és nagy ováció az sok felé fogadott a világban, de azért azt hiszem, hogy a legnagyobb rajongód az mégiscsak Zoltán, és azt mondtad, hogy például ez a most következő felvétel, amit választottunk, ezt mind a mai napig állandóan hallgatja.
Állandóan hallgatja, mert jövök haza, és hallom, és mondom, Zolikám, hanyatszor hallgattad? Azt mondja, nem tudom, Éva, de olyan gyönyörű. Azt mondja, ez valami csodaszép zene.
Richard Wagner Álmok című dalát hallották. Marton Éva énekelt, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Kovács János vezényelte. A Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült ez a felvétel. Azt mondtad, hogy nagyon fontosnak tartod az ifjúság nevelését, az új tehetségek fölfedezését, és néhány éve már működik az Opera Stúdió a Magyar Állami Operaházban. Nekem egy kicsit olyasmi ez, én a Covent Gardenben tapasztaltam ezt, ahol szintén van ilyen stúdió, és hogy kisebb szerepekben be is állhatnak, tehát hogy színpadi gyakorlatot is szereznek a hallgatók, és ezt mindig nagy örömmel fogadta a londoni közönség.
Képzeld el, hogy a mostani Don Giovanniban 3 énekes tőlem jött, és egyszerre énekelnek a színpadon.
És a másik énekes. Nagyon fontos dolog, ami szívügyed, ez a Marton Éva nemzetközi énekverseny. Hát én meglepődtem, hogy ez már a 7., és most elárultad nekem, hogy az idei versenyre ugye már lezárult a nevezés, majdnem 300-an jelentkeztek.
Közel, igen.
És azt mondtad, a 86-nál tartasz, mert te mindenkit meg fogsz hallgatni.
Én mindig ezt csinálom, mert nagyon fontos a kiválasztás. Az egész versenynek ezért is olyan magas a színvonala.
Egy nagyon fontos mondatot olvastam tőled a könyvedben. Soha nem akartam olyan lenni, mint más, és soha nem akartam más lenni, mint amilyen vagyok.
Igen.
Ez a fő mottód, és ezzel indítod útnak a diákokat is?
Igen, mert nem szeretném, hogyha valakit kópíroznának, akár engem, vagy más valakit. Arra próbálom őket nevelni, hogy saját maguk dolgozzanak minél hamarabb. Én amikor elhagytam a Zeneakadémiát, attól fogva nekem nem volt énektanárom, de én mindig azt mondtam, hogy én legalább úgy szerettem a hibáimat, mint az értékeimet is, és hogyha az a hiba belőlem jön, az többet ér, mint hogy egy másolt, esetleg rosszul sikerült, az jobban fáj szerintem. És én ezt javasolom is, hogy senki nem tud olyan mélyen lemerülni a saját énjében, a saját belső lelki világában, mint saját maga, tehát én. Senki nem lát úgy belém, még bármilyen szép kék szemmel nézem most ebben a pillanatban is rám, azt, amit én érzek, és ahogy én érzek, és ahogy én tudok dolgozni, az maradjon az enyém.
Kérted, hogy Izolda szerelmi halálával búcsúzzunk. Ez egy nagyon fontos felvétel a számodra. Budapesten koncertszerűen elénekelted 1977-ben az Erkel Színházban. Kóródi András volt a karmester.